Kegyelem mi nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak, Korintusiakhoz írott első levelének, 10. fejezetének 14. versétől kezdve a következőképpen. Így ír Pál apostol a korintusiaknak és nekünk is. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérével való közösségünk-e? S a kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testével való közösségünk-e? Mivel a kenyér egy, mi mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian egy kenyérből részesedünk. Amen. Kedves testvérek, én sosem értettem igazán, hogy lehet az, hogy valaki azt gondolja, hogy egy nyitott kapcsolat az működik. Be kell vallanom, hogy még mielőtt keresztény lettem, azelőtt sem igazán értettem. Hogy lehet az, hogy valaki úgy érzi, hogy két embert egyformán tud szeretni. Nem azért mondom ezt, mert valami konzervatív keresztényként, erkölcsőszként a Bibliával a kezembe fenyegetném az embereket, hogy márpedig ez egy istentelen dolog, hanem azon gondolkodtam mindig, hogy rátalálni valakire, akit igazán szeret az ember, az akkora kincs, hogy miért kockáztatná ezt az ember. Miért gondolja azt, hogy talán lehet jobb, vagy szebb, vagy okosabb, és nyitva hagyja a kapukat? Nem tudom, hogy lehet két embert egyszerre ugyanúgy szeretni. Számomra ez elképzelhetetlen. Vannak, akik viszont a szabadságot jobban szeretik ennél. És azt mondják, hogy ha nem kell döntést hoznom, hanem szabadon választhatok, az ad nekem boldogságot. Sokan visszariadnak az esküvőtől, mert az egy elköteleződés, egy végleges döntés. És ha bizony az ember ott áll az anyakönyvvezető előtt, és utána a templomban Isten áldását kéri erre a házasságkötésre, akkor az bizony tényleg végleges dolog. Szokták ugratni a mennyasszony meg a vőlegény, mielőtt bevonulnak a templomba, vagy az anyakönyvvezetőhöz, hogy most még van időd, szóljál, ha ki kell menekíteni. Vicces dolog, valószínűleg legalábbis remélem, hogy sokan nem élnek vele, de azért mégiscsak kifejezi azt, hogyha az ember kimondja ott az igent, az azt jelenti, hogy a többi ajtó bezárul, azaz ő zárja be. Elköteleződni a másik mellett, 20, 30, 40 évet leélni valakivel jóban, rosszban, még akkor is, ha nem a legegyszerűbb, mégis egy csoda, az Isten csodája. Mert aki ennyi évet eltölt egymás mellett, az tudja nagyon jól, hogy mi emberek bizony nem tudunk összetartani egy házasságot, akármennyire próbálkozik az ember, ahhoz kell az Isten is. Ahhoz, hogy az ember igazán boldog tudjon lenni, meg kell tanulnia elköteleződni. Ha a kisgyerekeket nézzük, mondjuk kirakunk elé 10 édességet, mindegyiket szeretné megkapni. A játékokból is halmoznának, hogy minden az övé legyen, és egyik percben egyikkel játszik, másikkal, másik percben másikkal, mert nem tud dönteni. De aztán, ahogy felnövünk, megtanulunk talán dönteni és elköteleződni. Hiszen amikor például szakmát választ az ember, vagy egy hivatást, akkor muszáj elköteleződni. Muszáj egy irányba elindítani az életünket. Aki ide-oda ugrál és váltogatja az iskoláit, vagy a munkahelyét, és nem találja a helyét, az valószínűleg nem boldog. Aki megtalálja a helyét, a hivatását, már maga az boldogsággal tölti el, hogy tudja, hogy a helyén van. De ugyanilyen a gyerekvállalás is. Akinek van gyermeke, tudja nagyon jól. Gyereket vállalni az egyik legnagyobb elköteleződés. Nem rakhatom ki csütörtökönként, hogy nekem most egy kis pihenőidőre van szükségem. Hanem bizony életünk minden percében, amíg az Úristen megtart bennünket, addig bizony arra a gyermekre nekünk gondot kell viselnünk. De nagyon egyszerű dolgokban, ha valaki hangszeren akar megtanulni, nyelvet akar tanulni, muszáj elköteleződni, és szorgalmasan napról napra, és újra meghozni ezt a döntést. Kitartani a döntés mellett. Az emberi élet olyan, hogy meg kell tanulni, elköteleződni, mert az vezet a boldogságra. Ám elköteleződni sosem egyszerű. És az az igazság, hogy nem volt egyszerű azon a helyen sem, ahova írja Pál apostol ezt a levelet, Korintusban. Ha a mai nagyvárosok közül valamihez hasonlítani lehetne Korintust, akkor Las Vegas lenne az. Egy kereskedelmi csomópont, ahol zajlik az élet, ráadásul a tengerpartján van, és mindenféle népek megérkeztek oda. Voltak, akik beköltöztek, rengeteg nép, nyelv, kultúra és természetesen vallás, amelyik megjelent ebben a metropoliszban. Azon gondolkodtam, hogy talán a kecskemétiek könnyen tudják ezt értelmezni, hiszen amikor megjelent itt a Mercedes gyár, akkor ugye az egész város felbojdult, hiszen nagyon sokan jöttek, mentek, új emberek, új arcok, új településrészek jöttek, és bizony megváltozott az egész közösség. Ez nem jó vagy rossz, de mégiscsak egy helyzet, amikor egy város, ami alapból már nagyváros, még inkább megtelik mindenféle emberrel. És az az igazság, hogy ha ma valaki elutazna Korintusba, akkor már romokat találna. Két templomnak a romját mindenképpen, az egyik Apolló temploma, a másik pedig Afroditéjé, a szerelem istennőjének a temploma volt. A korabeli leírások arról írnak, hogy 10-12 templom is volt legalább különböző istenségeknek, de azért az, hogy ez a két templom megmaradt, sokat üzen nekünk. Leírják a korabeliek, hogy például Afrodité templomában több mint 1000 papnő szolgált, aki, hát mint a szerelem istennője, különleges szertartásokat végeztek. És a szertartások után áldozatokat is mutattak be, és ezeknek az áldozati állatoknak a húsát később a papnők elvitték a piacra és eladták, mint egy plusz bevételként. A korintusiak annyira züllöttek voltak, hogy volt egy ilyen jelző is, hogy valakire azt mondták, hogy korintusi. Ennek volt egy ilyen mellékszöngé, hogy tudod, olyan korintusi. Mert bizony ezekkel a papnőkkel való kapcsolat azt jelentette, hogy ők nem igazán éltek erkölcsös életet, hanem a házasságuk mellett egyfajta nyitott kapcsolatban éltek. Ebben a városban elköteleződni egy Isten vagy egy társ mellett, hát mint a fehér holló, igen-igen ritka dolog volt. És ide érkezik meg Pál a társaival, és rendkívüli módon azt hirdeti, hogy van egy Isten, aki megjelent Jézus Krisztusban, és ő teljes elköteleződést kér. Hogyha valaki őt választja, csak is őt kövesse, a többivel szakítsa meg a kapcsolatot, és ne csak pusztán áldozatot mutasson be alkalomról alkalomra, hanem az élete minden percében ehhez a kapcsolathoz legyen hűséges. Meg kell változnia teljesen valakinek ahhoz, hogy ezt az egy urat kövesse. De ez az egy úr olyan rendkívüli dolgokat kínál az őt követőknek, hogy megéri. Hogy milyen történeteket mondott el Pál apostol Jézusról, meg a tanítványok, akik ott voltak, nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy az Isten szent lelke megérintette ezeket az embereket, és megszületett bennük az elköteleződés. Bemerítkeztek, összegyülekeztek, tanították egymást, megtörték a kenyeret és a bort, megosztották, közösen imádkoztak, és egy igazán különleges közösség jött létre. Akiket lehet, hogy cukkoltak, lehet, hogy furcsán néztek rájuk, lehet, hogy kiközösítettek a régi cimborák, mert már olyan erkölcsösek voltak. Már annyira mások voltak, olyan különcök. De ez a közösség mégis élvezte ezt, mert annyi mindent adott nekik Jézus, hogy nem akarták feladni a Jézussal való közösséget. Amikor pár év eltelik, Pál apostolhoz hírek érkeznek, és azt a hírt kapja, hogy a korintusiak kezdenek visszacsúszni a régi életükbe. Újból eljárnak a piacra, és ezekből az bálványáldozati húsból kezdenek enni. Már kezdik hirdetni egyfajta gőggel, hogy ők bármit megtehetnek, mert már Jézus úgyis megváltotta őket. Nem törődtek azzal, hogy megbotránkoztattak embereket. És azt lehet hallani, hogy a gyülekezetben viták vannak, veszekedések vannak, vezetőkön válogatnak, egymással sem bírnak, és esik szét az a közösség, amit annyira rendkívüllé tett Jézus. És Pál apostol akkor írja meg ezt a levelet, az első levelet, mindegy válaszképpen erre a sok hírre. Ha nagyon le kellene rövidítenünk, hogy mit is mond Pál apostol csak ebben a rövid ige szakaszban a korintusiaknak és nekünk is, akkor talán azt tudnám mondani, hogy három dolgot. Az egyik az, hogy ha valaki Jézus mellett dönt, annak meg kell tanulnia nemet mondani. Azzal kezdi Pál apostol, hogy fussatok el a bálványimádástól, meneküljetek előle. Ha valaki Jézust választja, akkor vannak dolgok, amire nemet kell mondani. Valamit ki kell zárni az életből, mert már nem mehet tovább ugyanúgy. Lehet, hogy lesznek barátok, akikkel megszakad a kapcsolat. Lehet, hogy lesznek szokások, amiket meg kell változtatni. Lehet, hogy lesznek helyek, ahova már nem fog járni az ember. Lehet, hogy lesznek kérdések, amiről teljesen máshogy fog gondolkodni, mint az előtt. Vannak dolgok, amikre nemet mond az ember, miután Jézus tanítása szerint elkezd élni. A bálványimádás a korintusiak számára teljesen egyértelmű volt, hiszen elmentek a húst megvenni a piacon, kérkedtek is vele, és hát ez bizonyos közösség volt azzal az Istennel, aminek éppen az áldozatából ettek. Ez egyfajta hűtlenség volt Jézushoz. Kicsit olyan ez, mint amikor valaki azt mondja egy házasságban, hogy jaj, de hát az rám annyira nem is hatott. Most az, hogy megérintettem a vállát, vagy véletlenül megfogtam a kezét, hát az jelentéktelen, nem jelentett semmit. És a korintusiak pont ezt mondják az istenekkel, a bálványokkal kapcsolatban, hogy de hát nekem nem jelent semmit az a hús. Én nem hiszek benne, én úgyis mindig Jézust fogom Uramnak tartani. Rám nem hat ez a dolog. Mégis Pál azt mondja, hogy akár úgy érzed, akár nem, hogy hat rád ez a dolog, mégis vannak dolgok, amiktől jó elzárkózni. Sőt, elfutni, elmenekülni, még véletlenül sem játszani vele, talán még a gondolattal sem. Mert ezek a dolgok eluralkodhatnak az emberen, és eltávolíthatják Jézustól. Pál azt mondja, az nem egy kiló hús, az nem két kiló hús a piacon, hanem az, hogy egy másik istenséggel kerülsz te kapcsolatba. Menekülj előle, és mondj nemet. Húzd meg a határt. Mi itt Bács-Kiskun megyében nem nagyon szoktunk állatokat áldozni, maximum, ha disznótor van, de az biztos, hogy nekünk is vannak isteneink. Vannak olyan dolgaink, amik bálványok lehetnek, mert a bálvány számunkra az, ami sokkal fontosabb, mint Jézus. Ami vagy aki a legelső az életünkben. Aki a leginkább befolyásol bennünket, amire a legtöbb időnket, energiánkat, figyelmünket szenteljük. Az a rémisztő egy kicsit benne, hogy még a legjobb dolgokból is képesek vagyunk bálványt csinálni. Hányszor van az, hogy egy gyermek vagy egy unoka, ahelyett, hogy szeretnénk, imádjuk. És tényleg az életünk közepe. És aztán hányszor van az, hogy mondjuk kiskörösen elmegyek a jó pásztor szeretett otthonba meglátogatni az időseket, és azt mondják, az egész életemet ráadoztam a gyermekemre, és most alig jönnek látogatni. Mert mégsem ő lesz az feltétlenül, aki élete végéig ott van vele, hanem Isten. Aztán hányszor van olyan, hogy a hivatás oltárán mindent elégetünk, még magunkat is felégetjük. Mindig van valami fontos dolog, ami miatt nem tudunk kikapcsolni, amit nem tudunk átadni, amit nem tudunk elszakadni, hogy mindig elérhetőnek kell lenni, mindig a toppon kell lenni, és talán tönkre megy egészség, vagy család. Hányszor van az, hogy karriert épít az ember, és azt mondjuk, főleg azért 20-as, 30-as években levők, hogy most mindent félretolok, mert a karrier a legfontosabb, és ennek most van itt az ideje. És aztán lehet, hogy visszanézve azon gondolkodunk, hogy nem biztos, hogy mindent félre kellett volna tenni. Vagy amikor azt gondoljuk, hogy jól kell gazdálkodni, és a pénz egyfajta biztonságot adhat nekünk, a családunknak. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a pénz nem minden, és nagyon könnyen kicsúszik az ember kezei közül. Mégis Amikor sok van, sokszor jól érezzük magunkat tőle, és amikor kevés, feszült, ingerült, aggódóvá válik az ember. Hát pont ez mutatja, hogy Istenné válik. Hogy amikor a közelünkben van, akkor jól érezzük magunkat, és amikor nincs a közelünkben, akkor feszültek leszünk. Lehet ilyen az egészség, a telefon, az internet, a dolgok, amik körülöttünk vannak. Az a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mi mihez igazítjuk az életünket? Hogy mi a legfontosabb számunkra? Mi az, ami a leginkább így befolyásol bennünket? Mert egy valaki van csak, aki igazán jól tudja ezt hordozni. Az pedig nem más, mint maga Jézus. Ha nem Jézushoz igazítjuk az életünket, akkor mindig bizonytalan lesz az életünk. Hiába érezzük azt, hogy szilárd alapokra helyezzük, sosem lesz az. Mert egyedül egy szilárd valaki van a világban. Az pedig Jézus, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Bőti időben talán felteszi nekünk a kérdést ez az ige. Vajon tényleg Isten van-e az első helyen? Tényleg igaz-e az, amit kér az első parancsolat, hogy ne legyen más Istened? Vajon mi a mi biztonságunk? Kiben, mibe kapaszkodunk? Vajon felismerjük-e azt, hogy ha valami kezd bálvánnyá válni az életünkben, és tudunk-e nemet mondani, és azt mondani, hogy ez nem fér bele. Én nem hiszem, hogy ez Istennek kedves, vagy közelebb visz hozzá, ezért akármilyen jónak tűnik, én erre most nemet fogok mondani, mert sokkal többet ad nekem a Jézussal való kapcsolat. Miután Pál apostol elmondja nekik, hogy van, amire nemet kell mondani, azért azt is elmondja, hogy van olyan helyzet, amikor az ember nem ilyen fehér-feketén lát. Azt mondja, úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez. Ítéljétek meg magatok, amit mondok. Pál azt mondja, felnőtt emberek vagyunk többségében itt. Elég sok mindent tapasztaltunk. Gondoljuk végig a dolgainkat. Hogyha hozunk egy döntést, akkor annak milyen következménye lesz? Persze tudjuk nagyon jól, hogy vannak, akik kockáztatnak. És azt mondják, hogy meglépem ezt a lépést, kockázatos, de hát, ha megúszom. De azért tudjuk nagyon jól, hogy ha az ember nem hűségesen az igaz úton járva teszi a dolgait, előbb-utóbb vissza fognak ütni ezek a dolgok. Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, gondoljátok már végig, józan felnőtt emberek vagytok. Délelőtt kimentek a piacra, egy idegen Istennek szánt áldozatból esztek, vesztek, visztek haza. Közösséget vállaltok egyféleképpen ezekkel az emberekkel, akik ezt feláldozzák. És aztán este elmentek a gyülekezetbe, és ott is esztek meg isztok, csak az Úr testét meg vérét. Egy foci meccsen nem lehet két csapatnak szurkolni. Vagy egyiknek, vagy másiknak szurkol az ember. Vannak kapcsolatok, amiben nem fér bele az is-is. Vagy egyik, vagy másik. Vagy ezzel a csapattal vállalsz közösséget, vagy a másik csapattal. És ezt el kell dönteni. Vannak fehér-fekete dolgok, amiről akár az igében tisztán olvashatunk. Akár Jézus szavaiban, a zsoltárokban, a tanításokban. És vannak olyan dolgok, amiről az ember nem tudja igazából, mert nincs szóról szóra benne, hogy most ez Istennek tetsző, vagy nem. Néha jönnek oda kérdésre, akár hittanórán a gyerekek, vagy felnőttekkel beszélget, hogy ez és ez belefér még? Ezt még megtehetem? Ebben még részt vehetek? Kérdezik tőlünk például, ilyenek voltak, hogy a jóga, a lottózás, kineziológia, csokoládé, nyaraláson vett buddhaszobor belefér-e még? És én nem fogok most választani rá. Hanem inkább az, amit Pál mond, azt mondom mindenkinek, hogy értelmes emberek vagytok. Olvassátok az Isten igéjét, kérjétek az ő szent lelkét, és lehet, hogy nem egy nap alatt fogjátok megkapni a választ, de ha csendességet tart az ember, és kéri Istent, hogy mutassa meg neki, hogy az belefér az életébe, vagy sem, akkor Isten választ fog adni. Van, amikor nem tudunk dönteni, mert a mi emberi bölcsességünk kevés. De Isten maga a bölcsesség. És Jakabnál is, Jakab levelében is azt olvasom, hogy ha valakinek nincs elég bölcsessége, akkor kérje Istentől. És én azt hiszem, hogy itt már annyian megéltünk annyi évet, hogy biztosan voltunk már az életünkben olyan helyzetben, amikor azt kértük, hogy bárcsak valaki megmondaná helyettünk a választ. Bárcsak valaki döntene helyünkben, mert nem tudjuk, hogy mi a tökéletes válasz. És akkor ott van a mi Urunk, Jézus, aki azt mondja, hogy fordulj hozzám. Kérd a bölcsesség lelkét, hogy betöltsön téged, és tudj dönteni. Én nem tudom, hogy ki mi alapján hoz meg döntéseket. Vajon ismerjük-e Isten szavát annyira, hogy ismerjük már talán Jézusnak a gondolatmenetét is bizonyos dolgokról? Hogy talán rá tudunk-e hangolódni Isten látására bizonyos kérdésekben? És ha nem tudunk valamit rögtön eldönteni, akkor van-e türelmünk és kitartásunk, hogy akár heteken, hónapokon keresztül imádkozunk azért, hogy Istentől megkapjuk a választ, hogy az igen vagy nem. Nehéz kérdések, de Jézus ott van velünk ezekben is. És ha meg kell tanulnunk nemet mondani, és Isten szerint dönteni, azért Pál apostol azt is mondja, hogy meg kell tanulni igent mondani. Újból és újból. Azt mondja Pál, az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? Ezek olyan kérdések, amire csak egy válasz lehet. Igen. Az a pohár és az a kenyér, az mind a mi közösségünk. Egyek vagyunk kenyérben és borban, egyek vagyunk Jézussal egy közösségben, és a másik emberrel is. A hívő ember élete nem egyetlen egy döntés, hogy én mától keresztény leszek, hanem döntések sora. A korintusiak nem menekültek ki a világból. Ugyanott éltek, ahol előtte. Pont úgy, mint ma, 2023-ban, akár itt Kecskeméten. Ha az ember hazamegy, ugyanabba a világba megy haza, amiből eljött. Az nem változik. A kérdés az, hogy mi változunk-e. Hogy mi hogy látjuk a dolgainkat. Hogy tudjuk-e újból és újból olyan döntéseket hozni, hogy azon látszódjon, és érezze Isten is, hogy mindig újra és újra őt választanánk. Hiszen azt szokták mondani, hogy a házasságban sem csak egyszer mondjuk el az igent. Persze, sok ember előtt igen. De újból és újból, időről időre éreztetnünk kell a másikkal. Ki kell fejeznünk szavakkal és tettekkel, hogy én ma is téged választanálak. Lehet, hogy nem vagyunk a legegyszerűbb csapat, de akkor is téged választanálak. És ilyen kapcsolat az Istennel való kapcsolat is. Újból és újból meg kell erősítenünk magunkat, hogy igen, ma is Jézust választanánk. Ma is az ő tanácsát akarjuk elfogadni. A békességet tőle akarjuk megkapni. Életünkben és halálunkban benne akarunk reménykedni. És bízunk abban, hogy amit ő mond, az tényleg igaz. Ezért mondjuk el a hitvallást minden Isten tiszteleten. Mert ez nem csak egy betanult szöveg, ami olyan szép liturgikus elem, hanem azért, mert ott elmondjuk, hogy ki nekünk Jézus. Újból és újból. Ezért hallgatjuk az Isten igéjét, mert fontos nekünk az, amit mond. Mert ő fontos nekünk. Ezért imádkozunk, csendesedünk le, mert ahogy egy jó kapcsolatban, így a Jézussal való kapcsolatban is, odafigyelünk a másikra. Meghallgatjuk, nem csak mi beszélünk, hanem engedjük a másikat is, hogy ő is formálja a mi életünket. És egy kapcsolat, tudjuk jól, hogy vagy erősödik, vagy gyengül. Olyan nincs, hogy van. Nem tudom, kinek milyen a kapcsolata most a bőti időszakban Jézussal. Vajon erősödik-e a kapcsolatunk? Közelebb érezzük-e magunkat így bőt közepén, Jézushoz mind az elején? Vagy csak átsuhant ez az időszak, elteltek hetek, és persze tudjuk, hogy bőjt van, de igazából nem kerültünk közelebb Istenhez. Vajon milyen rendszeresen szoktunk a kenyérrel és a borral élni? Ami egyrészt bűneink bocsánatára van, de másrészt azért is, hogy megerősítsen a Jézussal való kapcsolatban. Hogy ízleljük és lássuk, hogy jó az Úr, és jó az Úr hozzád, és hozzám is. És ha valaki Jézusra igent mond, akkor az a testvérekre is igent mond. Azokra, akik most itt ülnek, és talán akik nincsenek itt, mert nem tudtak valamiért eljönni. Azt mondja Pál, mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik egy kenyérből részesedünk. Akármi is történik, akármilyenek is vagyunk, ha akarjuk, ha nem, Jézusban testvérek vagyunk. Amikor a gyerekek veszekednek, mi hárman voltunk testvérek, és ez elég gyakran előfordult, akkor volt, amikor valamelyikünk dühösen azt mondta, hogy nem is vagy az én testvérem. És akkor anyukám ránézett, hogy hát ez a kérdés már eldőlt, tehát ezen nem nagyon lehet változtatni. És valahogy így lehet gondolkodni a testvéri közösségről is. Mondhatom én azt a másikra, hogy te nem vagy az én testvérem. Lehetnek nézeteltérések, viták, lehetnek feszültségek, de attól akkor is testvérek vagyunk, és testvérek maradunk. Ha tudunk egy kenyérből és egy borból részesülni. Ha ugyanarra az Úrra nézünk föl, Jézusra. És ugyanazt mondja az ige, hogy ha valaki az oltárhoz megy, a kenyeret és a bort venni, és valami panasza van valaki ellen, akkor menjen el, béküljön ki. De azért az még különlegesebb. Amikor a gyülekezetben, akik talán nem értenek feltétlenül egyet, együtt mennek oda az oltárhoz, és kérik Istent, hogy erősítse meg őket, hogy tudják igazán szeretni egymást, hordozni egymást, békességre találni. Bőti időszakban vagyunk, korintusiakkal együtt minket is Pál apostol egyfajta önvizsgálatra hív. Tudunk-e nemet mondani? Tudunk-e bölcsen dönteni? Tudunk-e igent mondani Jézusra és egymásra? Mert megéri. A bőti úton a kereszt felé haladunk, és a kereszt összeköt Istennel, és összeköt a másik emberrel. A kereszt a jele annak, hogy Jézus véglegesen elköteleződött hozzánk, például a keresztségben, ahol azt mondta, hogy onnantól kezdve te a gyermekem leszel, én pedig a te atyád. És nekünk mondja, hogy nem hagy el bennünket a világ végezetéig, és soha nem fog szebbet, okosabbat, ügyesebbet keresni nálunk, hanem jóban, rosszban velünk marad. Egészen addig a napig, amíg majd reménység szerint az ő országában tényleg elválaszthatatlanok leszünk, és örökkön örökké együtt maradunk vele. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, arra kérünk téged, hogy taníts meg bennünket elköteleződni feléd és a másik ember felé. Segíts nekünk jó döntéseket hozni az életünkben. Küld el a te szent lelkedet, hogy különbséget tegyünk a jó és a rossz között, a neked tetsző és a tőled távol tartó dolgok között. Erősíts meg az emberi kapcsolatainkat, de még inkább a veled való kapcsolatot. És add, hogy soha ne felejtsük el, hogy téged Istenként szeretni és imádni, téged követni, tanítványodnak lenni a világon a legjobb dolog. Arra kérünk téged, hogy tarts magadhoz minket közel, mert mi néha olyan gyengék vagyunk. És segíts, hogy tanuljunk a korintusiaktól. Ne legyenek széthúzások közöttünk vagy viták, hanem mindig le tudjunk térdelni majd az oltárhoz, és amikor vesszük a kenyeret és a bort, akkor mindig érezzük azt, hogy benned mi egyek vagyunk. Amen. És Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.